Kedves Kőszi gyülekezet, hallgassátok meg Istenünk igéjét, amint a már az előbb felolvasott ige szakaszból, a János evangéliumának a 6. részéből, a 67-től a 69. versig tartó szakasz, olvasom, így szól hozzánk Isten igéje. Ettől fogva tanítványai közül sokan visszavonultak, és nem jártak többé ő vele. Jézus ekkor megkérdezte a 12-től, vajon ti is el akartok menni? Simon Péter így felelt, Uram, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad, és mi hisszük és tudjuk, hogy te vagy az Istennek szentje. Kedves Csőci gyülekezet, sokat gondolkoztam azon, hogy, és sokat gondolkozunk azon, hogy miért vagyunk még itt. Ebben a gyülekezetben, hogy ti, akik ide jártok, miért jöttök, és akik nem járnak, azok miért nem járnak már. Én magam is gondolkozom a saját életemen, hogy az elmúlt 10-15 évben, amióta közöm van a templomhoz, és aztán Jézus Krisztushoz, miért nem hagytam fel azzal, hogy keressem az ő igéjét, hogy keressem a vele való közösséget, még ha időnként olyan töredékesen is. És amikor üresednek a padsorok a templomban, a mi templomunkból is elmentek már többen, mi gyülekezetünkbe is kevesebben járnak, talán jönnek újak is, de amikor többen elmennek, akkor feltolódik bennünk a kérdés, hogy vajon mit csinálunk valamit rosszul? Mit rontottunk el? Miért? Mi viszont meg miért járunk még mindig ebbe a kicsi gyülekezetbe, ami talán úgy tűnik, hogy hát ugye a falusi társadalmi folyamatok, hogy urbanizációval mindenki beköltözik lassan majd a városba. Miért járunk mégis, miért nem megyünk elébe ennek az egésznek, és mi is már megyünk be a nagy gyülekezetbe, ami vonzó, sokan vannak, ahol van zenekar, ahol úgymond pezseg az élet. Miért nem hagyjuk itt? Testvérek, ahogy olvastam, Jézust is elhagyták. Pedig azok az emberek nem egy történelmi szereplőhöz tértek meg, nem úgy hallottak Jézusról, hogy beszéltek róla, hanem látták Jézust. Látták a csodáit, látták az ő szentségét, az ő jóságát, az ő tisztaságát, ott volt előttük, és mégis elhagyták Jézust. Hányan kívánjuk, hogy Jézus jelenj már meg itt nekem, hogy egy kicsi bizonyosságot kapjak, és volt, akiknek megjelent, ott volt, mindent láttak, vele voltak, mégis elhagyták őt. Hogy lehetséges ez? Én azt hiszem, hogy ugyanazért hagyták el őt akkor, amiért ma is elhagyják őt. A kemény beszéde miatt, ahogy mondja az ige. Kemény beszéded, hogyan hallgathatnánk? Már akkor ezt mondták neki. Persze ott van a másik oldal is, amit Péter mond, hogy örök életnek beszéde van te nálad. Most akkor miről van szó? Kemény beszéde az Isten igéje? Vagy örök életnek beszéde. Biblia vasárnap van, március első vasárnapján, Biblia vasárnapon az Isten igéjéről, az Isten beszédéről szeretnék előttetek bizonyságot tenni. Először is Isten igéje valóban kemény. Valóban már az olvasása is. Nehéz nyelvezet, nehéz megfogalmazások, régi szövegek, ezer éves szövegek, különböző műfajokban, vagy több ezer éves szövegek, különböző műfajokból, különböző szerzőktől, különböző társadalmi körülmények között beleolvasunk, és alig értjük. Kemény, nehéz. Emlékszem, amikor körülbelül 10 éves forma lehettem, és szüleim polcáról levettem a nagy, ronda, vörös Bibliát, szerintem nagyon ronda volt, ilyen vörös, ilyen. Én csak úgy hittem, hogy a szocialista Biblia. Levettem a polcról, és akkor kinyitottam valahol, hogy na hát mi ez. És valószínűleg valahol a zsoltároknál nyithattam ki, és akkor nagyon becsületesen el akartam olvasni, hogy na hát akkor itt miről szól. Hát nem értettem belőle semmit, és akkor lapozgattam, hát ha itt majd valami értelmesebb lesz, úgymond számomra értelmesebb. Akkor lapozgattam, akkor ott egy történet volt valakiről, hát akkor mondom, ez a szereplő hol szerepel korábban, hát itt nem. És akkor letettem a Bibliát úgy, ahogy volt, és nagyon sokáig ennyi is volt a vele való kapcsolatom. És testvérek, nagyon sokszor, sokan csak idáig jutnak el egész életükbe. Apjuk, anyjuk Bibliáját, vagy a családi Bibliát egyszer leveszik, irodalom órán ugye vesszük, megforgatják, jé, de szép, de érdekes, de hát én ezt nem értem, nehéz, kemény beszédet, és letett. És ennyi. És végig élik az életüket, és nem hallanak Istenről. Aztán később, amikor már konfirmálnom kellett, meg aztán én a középiskolában nem nagyon tanultam hittant, tanították, de hát inkább a buli részét fogtam meg a dolognak, és a teológián kezdtem el igazán foglalkozni a Bibliával. Hát ott is ugye a Viki tudja, hogy milyen sikerrel, de azért igyekeztem. És azt láttam meg, hogy hát ez tele van törvénnyel. Ezt csináld, azt csináld, ezt ne csináld, azt ne csináld, semmit se lehet csinálni. És mondjuk volt, amint megértettem, hát rendben, hát a keresztények Bibliája nyilván azt mondja, hogy Isten azt mondja, hogy hát ne legyen más Istened rajtam kívül, rendben. Aztán viszont azt mondja, hogy ne paráználkodjál. Tehát ez mit jelent. Aztán Jézus ezt kibővíti, úgymond radikalizálja, és azt mondja, hogy hát hogyha valaki már kívánsággal tekint egy asszonyra, akkor már paráználságot követett el a szívébe. És akkor én azt mondom, hogy nem már, hát nem, hogy egy őt ne nézhessek már meg. Hát milyen dolog ez? Kemény beszéd ez. És akkor a másik, amikor azt olvassuk, hogy hát azt mondja Jézus, hogy egyedül én általam lehet az atyához jutni, akkor egy kicsit azért a mai gondolkozásunkkal felháborodunk. Mi ez már? Milyen intoleráns ez a Jézus? Hát, és mi van azzal a sok milliárd Mohamedánnal, meg mi van azokkal a hívő, kegyes, egyébként rendesen élő, másmilyen vallásúval? Miért mondja Jézus azt, hogy csak egyedül én általam? Hát nem, kirekesztő ez a Jézus. Nem. Hogy csak magát fogadja el, hát ő a szeretet Istene. Hát mondhatnánk még, hogy Jézus, hát te azt tanítod, hogy szeressük az ellenségeinket, és akkor azt mondod, hogy egyedül csak általad lehet üdvözülni. Nem toleráns ez a Jézus. Kemény, kemény beszédeket mond. És akkor még azt is mondja persze, hogy szeressem ellenségem, hát ez is elég felháborító. Hát ilyet még életemben nem hallottam. Vagy azt mondja, hogy miközben mindezt elvárja tőlem, hogy én ne nézek rá egy lányra, meg szeressem az ellenségem, meg csak őt fogadjam el Istennek, közben ő nem garantál cserébe semmit, ami itt a Földön jobbá teszi az életemet. Tehát nem ígéri azt, hogy ha ezt megteszed, akkor király életed lesz. Akkor elkerülnek a betegségek, akkor majd minden javad meg lesz, akkor majd jó létben fogsz, hogy ezt sem ígéri az Úr. És cserébe ezt mind csináljam meg. Ezt mondja az Isten igéje. Ez nagyon kemény, nagyon durva. És arról nem is beszélve, hogy mindez után továbbra is bűnös maradok. Hát megvált engem, de azért bűnös leszek továbbra is. Hát ez aztán meg tényleg botrán. Hogy még azt sem mondja rólam, hogy na hát jó van, most már te kis tökéletes vagy, mert megtetted mindezt, amit én kértem itt a Szentírásban. És továbbra is bűnösök vagyunk, és nem leszünk tökéletesek, és el kell fogadnunk magunkról, hogy igen, továbbra is töredékes a mi hitünk és életünk. Ez mind elég sok. De Jézus a felolvasott szakaszban, amit ugye olvastam, magáról beszél. Azt mondja magáról, hogy ő az élet kenyere. Tehát ez megakad az emberek torkán, ezt nem bírják lenyelni. Ők is kérdezhetnék, hogy na és akkor mi van a többi millió rendes emberrel, akik élnek, teszik a dolgukat tisztességgel, nem ártanak senkinek, befizetik az adót, erkölcsösek, stb. És akkor az ő életük nem is élet, mert azt mondja Jézus, hogy aki engem magához vesz, az él. Az él. És Jézus ráadásul ezt olyan körülmények között mondja, hogy hát őt ismerték abban a helyen, vagy azon a helyen, ahol ő prédikált, és mondták, hogy ki ez a Jézus, aki erről beszél? Hogy ő, az ő testét, meg vérét kell megennünk, meg meginnunk, és akkor fogunk élni. Hát eddig nem értem? Hát beszórakozzunk már. Ide jön az Ács fia, és azt mondja nekem, hogy én nem értem eddig. És sokan megbotránkoznak ezen, amikor először jönnek a gyülekezetbe, és meghallják, hogy igazából az az élet, amit élnek, az vegetáció, az nem az a zoé, amit Isten elkészít számukra. Kemény beszél ez is. És akkor ne is beszéljünk a rengeteg történetről a zsidókkal kapcsolatban. olvassuk az Ószövetséget, ők egy kicsit kitartóbb, mint én voltam akkor, amikor a szocialista Bibliát levetem a polcról, az ugye elkezdi a Mózes első könyvén, és azt látja, hogy hát ezek a zsidók, úgymond az ő választó népe, Isten választott népe, ezek állandóan becsapják az ő urukat. Mindig megmenti őket, mindig megbocsát nekik, de ezek várnak egy kicsit jó kisfiúk, és aztán hátat fordítanak neki. Hát milyen dolog ez? És akkor Isten nem sújt le rájuk, nem tiporja el őket. Hát ez lenne a természetes, nem? Hogy jó, egyszer-kétszer enged nekik, rendben, ő egy szerető Isten, de hát azért már 18-szorra, és akkor is megbocsát nekik, és újra azt mondja, hogy ti vagytok az én népem, ha ti megtértek. És megtérnek, és már ilyenkor gondoljuk már, mondjuk Istennek magunk, hogy ne higgyél nekik, Uram, hát meg fognak téged már megint csalni, és újra megbocsát nekik. És ez kemény beszéd. Emlékszem arra, amikor már megtértem, és próbáltam szüleimnek bizonyságot tenni, főleg anyukámnak, és akkor mondtam neki, hogy hát anyuka, nem tudsz tenni a te üdvösségedért semmit. Akármilyen jó vagy itt a Földön, az attól nem jutsz a mennyországba. És ezen nagyon kiakadt. Ez nagyon kemény beszéd volt neki. Mert ő orvos, és az embereken segít, és évtizedeket, az egész életét arra adta, hogy embereken segítsen, és hogy ő, aki polgári értékrendet vall, és keresztén, és minden, mármint hogy keresztén értékrendet vall, és mindenben betart mindent, és ráadásul még csak nem is a saját hasznát keresi, úgymond, hanem embereken segít, ő nem érdemli meg a mennyek országát. És akkor mondom, hogy dehogy nem, Jézus vére által tiéd lehet. És akkor ő megkérdezi, hogy hát nem árt, az, aki egy lókötő volt egész életében, és az utolsó pillanatban megtér, akkor az a mennybe jut, én meg nem, aki egész életemben az embereknek szolgáltam. És akkor azt mondom, hogy igen. A Lator, aki ott a kereszten Jézus mellett azt mondja, hogy emlékezz meg rólam, Jézus, amikor eljössz a te országodba. És azt mondja Jézus neki, hogy még ma velem leszel a paradicsomban. Ott megtér, az egész élete egy lókötő, és ez felháborító. Kemény beszéd. És ezt nem sokan tudják elhordozni. És valóban nem könnyű ott maradni Jézus mellett sokszor. Mondhatnám, csinálhatnám lelkészként a reklámot, hogy nagyon jó Jézus mellett, igen az, de sokszor nehéz mégis, amellett, hogy a legjobb dolog az életben. Vannak időszakok az egyház történetben egyébként is, amikor sokan vannak ő mellette, egy másik pillanatban pedig, egy másik időszakban pedig elhagyják őt, amikor üresek a templomok. Testvérek, mi Európában most egy ilyen kort élünk, amikor sokan elhagyják őt. De azért biztosan tudhatjuk, hogy ez nem a vége a történelemnek, és majd győzelmet ad az ő egyházának. És hát igen, Jézus mellett azok, akik elmennek, ugye ott voltak mellette sokan, ezt akarom mondani, hogy ugye az a történet, amiről beszélek, ez egy olyan körülmények között volt, amikor Jézus sokan követték, mert ugye talán emlékszünk, hogy ezelőtt a kenyérszaporítás van. Sokan ott vannak mellette, sokan követik. De amikor keményé válik a helyzet, amikor keményé válik a beszéd, akkor elhagyják őt, mert nagyon sokan vannak Jézus mellett, akiknek csak a kenyér kell, nem ő kell, csak az, amit ő adni tud. Egy kis békesség, egy kicsit simogassák meg a lelkemet, egy kicsit végre hadd lehessek egy olyan közösségbe, ahol szeretnek, egy kicsit hozzanak fel. Anyukám mondta mindig, na elmegyek a templomba, egy kicsit szintbe hozom magam. És neki ennyi elég volt, hogy ott egy kicsit megszeretgették, meg megkérdezték, hogy van. De a Krisztus követése az nem ennyi. Mert amikor jön a kemény beszéd, amikor Jézus azt mondja, hogy na de te mit teszel? És te mit adsz oda? És mi kell neked? Amikor azt mondja, hogy én vagyok az élet kenyere, veszel-e engem? Akkor sokan elmennek. És azt mondják, hogy na hát ez már nem. A földi kenyér kell, mert azt ismerjük, tudjuk az egyértelmű, de te nem kell. Sokszor tapasztalom, és tapasztaltam az elmúlt 10x évben, hogy akik ott voltak Jézus mellett, amikor keményé válik a beszéd, akkor elmennek. elmentek. Amikor ifjés voltam, elkezdtem, hát igazából nem voltam ifjés, de voltak fiatalok, akikkel együtt voltam a gyülekezetben. Ugye 2003-ban együtt konfirmáltunk, eljártunk a gyülekezetbe, cserkészek voltunk, meg mindenhova együtt jártunk, és nagyon jó volt. És aztán, amikor teológus voltam, és úgymond már kikerültem a gyülekezetből, visszagondoltam, hogy én meg a kertész Daniel, a lelkésznek a fia maradtunk utoljára. Mi maradtunk meg, mi voltunk az utolsó bástya, mindenki más elment. És tudom, hogy ki ezért, ki azért. Ki a barátnők miatt, ki sértődés miatt, mert valamit megmert neki mondani a lelkész, hogy hát az esetleg nem úgy kéne, megsértődött nekem, ne mondja meg, és elment a gyülekezetből. És bizonyára itt is vannak ilyenek, akik az idők során itt voltak, de valami miatt elmentek. Mert keményé vált a beszéd. Amikor Isten azt kéri már tőlünk, hogy ha elfogadsz engem, akkor adj egy kicsit azért az időből. Amikor Isten kér az idődből, amikor kér a pénzedből, amikor kér az erkölcsi életedből, a kapcsolataidat kéri, akkor az már nem, az már kemény, az már nekem nem kell. Mikor azt mondja, hogy mondj le mindenről, ami a tiéd, és ne tekintsd a te javaidat, a te érdemeidnek, hogy neked van kocsid, van munkád, vagy bármid, vagy szépen fölnevelted a gyerekeidet. Jézus azt mondja, hogy ezekről mondjál le, ezek mind az enyémek, ezeket mind tőlem kaptad. És ez kemény beszéd, és ezt nem sokan bírják elhordozni, és elmennek. Meg azt mondja, hogy ne menj együtt a világgal, lehet, hogy barátoktól meg kell válni. Régi barátoktól, és azt mondja, hogy most vagy erre jössz velem, vagy arra, de ez nem megy, ez a kétfelés hátikálás. És sokan azt mondják, hogy na jó, hát akkor inkább megyek vissza. Ott biztonságban érzem magam. Nem kell lesz Jézus. Nem kell Isten beszéde. Amíg a szeretetről, amíg a megbocsátásról beszél, amíg azt mondja, hogy ő meghal értünk, és megbocsát nekünk, addig igen, de amikor keményedik az a beszéd, amikor kér, vagy bármi más mond, amikor fedd, akkor elmennek az emberek. Nem ezért tartunk téged, Jézus, hogy te megmondd nekünk, hogy mit csináljunk. Téged azért tartunk, hogy te szeresd bennünket. Hogy te megpártyolgass bennünket, meg adjál kenyeret időnként. Persze vannak olyanok, akik nem vállalják fel ezt, és nem mennek el. Ott maradnak tovább Jézus közelében, nem fogadják el ugyan őt egészen, és nem követik igazán. Csak ott maradnak a közelében, mert nem merik felvállalni, hogy ők elmennek. És megpróbálják a kemény beszédet meglágyítani, mint a vízlágyító, ugye. Mi most mosogatógép ügyben vagyunk, és tudjuk, hogy ne kell lágyítani a vizet. Akkor nem nagyon értek hozzá, de ezt csináljuk mi is, hogy hát mi is észrevesszük, ahogy olvasok a Bibliát, kemény beszédet. Na jó, lágyítsunk rajta egy kicsit. Hát nem kell ezt annyira komolyan venni. Hát azért ez már egy 2000 évesnél több, vagy több mint 2000 éves mű, hát azért ez már ránk úgy nem vonatkozik. Hát ezt nem lehet szó szerint érteni. Hát csomó rész van, amit biztosan nem lehet, hát akkor a többi rész sem. Lágyítsunk ezen a kemény beszéden, és akkor minden rendben lesz. És akkor a Biblia egy ilyen életvezetési tanácsadás gyűjtemény marad. Mit tanácsolsz, Uram? Nagyon jó, igen, rendben van, olvasgatjuk. Csak hát az életvezetési tanácsadó az olyan, hogy elmegyünk, fizetünk neki, ad egy tanácsot, és aztán mi meghozzuk a döntést. Hogy akkor mi? Meghallgattalak, köszönöm szépen, de aztán majd én elvettem. Az Isten követése, a vele való egyesség az úgy történik, hogy ő hozza meg a döntést, ő már meghozza a döntést, és én azt várom, hogy megértsem, és keresem, hogy hogyan döntöttél felőlem, Uram. Mit akarsz, hogy cselekedjem? Nem egy tanácsot várok tőled, hogy mit tanácsolsz, hogy meghallgatlak, Uram, adj hálát, hogy téged hallgatlak, és nem a pszichológus, vagy a Blikket olvasom, vagy a nem tudom mit, a Kozmót, hanem téged hallgatlak, és akkor annyi elég. Nem. Mind nekünk az Isten beszéde. Hadd tegyem fel a kérdést nektek is, ha már Jézus is megkérdezte azoktól, akik maradtak, ugye mindig azok járnak rosszul, akik itt vannak, és ugye a tanár is mindig azokat szúrja le, akik ott vannak, hogy hol vannak a többiek. Na hát most Jézus is ugye azokhoz fordul, akik egyébként nem mentek el, ott maradtak el, a 12-höz odafordul, és azt mondja, hogy ti is el akartok menni? És kérdezem tőletek, hogy mi van a lelketekben? Ti is el akartok menni? Jézus azért kérdezi ezt tőlük valószínűleg, mert azért közöttük is látszanak a bomlásnak a jelei. Ők sem volt a teljes meggyőződéssel ott Jézus mellett, hiszen amikor jön a, nem csak a kemény beszéd jön, hanem a kemény dolgok történnek, amikor Jézust elfogják, és kiderül, hogy ő ezt nem akadályozza meg, és nem jönnek az angyali seregek, mert ők ezt várták, és nem lesz egy hatalmas katarzis, egy győzelem, hanem elfogják, és meg fogják ölni, és Jézus nem védi meg magát, akkor szétszalad minden tanítvány, és ők is elmennek. Néhányan maradnak János, és az asszonyok közül maradnak ott vele együtt, de Péter is csak távolról követi, és meg is tagadja ott az udvaron őt. Aki ezt a szép, nagyon szép bizonyságtételt mondja itt, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Ő is elhagyja Jézust. Bizonyos, hogy Jézus ezt tudta már előre. De azért, ha a végeredményt nézzük, Péter ott marad Jézus lábainál. Megtörik a hite, igen, megtagadja az ő urát, igen, de aztán sír, és bánja az ő bűnét. Bánja, hogy megtagadta az ő urát, és utána visszatér hozzá, és Jézus meglátogatja őt, és felemeli őt, és az ő szent lelkét adja. És testvérek, hadd mondjam ezt bátorításként. Lehet, hogy összetör a mi hitünk, összetörik a mi hitünk. És lehet, hogy szomorúan nézünk a fogyó közösségünkre, akár itt, akár az egész országban, de az Úr Jézusnak van hatalma arra, hogy fölemeljen bennünket. Péter is lehetett volna Júdás. Ő is elárulhatta volna, el is árulta, de Júdás nem bírta tovább. Elakasztotta magát. Azt mondta, hogy ő nem tud így élni. Nem hitt a megbocsátásban. Én bizonyos vagyok benne, hogy még Júdásnak is megbocsátott volna az Úr, de ő ebben nem hitt, és úgy gondolta, hogy ő nem bír így élni. Ha mi elbukunk, és azt veszük észre, hogy mennyire töredékesek vagyunk, és mennyire csak a látság és a szeretet kell Istenből, és a keménységet pedig nem fogadjuk be, és összetörünk, akkor is van kiút. És Isten felemel bennünket. Péter hova jut? Hát az első pápának mondják őt, mindent odaad aztán, és hatalmas erejű prédikációkat mond, és megtérnek sokan az ő prédikációjára, és utána gyülekezetet alapít, és feláldozza önmagát Jézusért, és még azt is tudja mondani, hogy ne úgy, ahogy a mester, ne úgy, ahogy Jézus feszítették keresztre, hanem engem fejjel lefelé, mert nem vagyok méltó rá. És így van, testvérek, nem vagyunk méltók rá. Én magam is tudom. Én nem vagyok méltó arra, hogy ezt a palástot viseljem, hogy itt nektek prédikáljak, de mégis tudom, hogy az Úr ezt akarja. Ti nem vagytok méltók rá, hogy vegyétek az Úr vacsorát, hogy vele közösségben legyetek, de mégis azt kéri, hogy gyertek és legyetek velem közösségben, mert pont ez a jó, hogy tudjuk, hogy nem vagyunk méltók hozzá, és hogy az ő beszéde bizony elítél bennünket, és ez egy kemény beszéd. Mert azt tudjuk, és azt kell, hogy mondjuk, amit Péter mond, hogy kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad. Kihez mehetnénk? Hol lehet még bűnbocsánatot kapni? A Tesco-ban? Tesco-ban nem árulnak bűnbocsánatot. Az újságban sem. A lottózóban sem. De még az iszlám vallásban sem. Meg a buddhizmusban sem. Meg az okkultizmusban sem. Hol lehet kapni bűnbocsánatot? Hol lehet a lelki terheinket letenni? Itt, az Istennel közösségben. Mert örök életnek beszéde van ő nála. Sokszor érezzük, hogy az ő beszéde betalál és kemény. De azt mondja az Úr, hogy ő azokat fedi meg, akiket szeret. Mert amellett, hogy kemény, és ez így van, amellett az örök élet beszéde is. Mert az ő beszéde tanít bennünket, hogy hogyan éljünk. És hogyan viselkedjünk másokkal. Hogy hogyan tekintsünk a javainkra, hogy hogyan választunk párt. Hogy hogyan tekintsünk a fiatalságunkra, és hogyan tekintsünk az öregségünkre. Hogy mit jelent hinni, hogy hogyan kell hinni. Ez mind az életről szól. És nem csak a földi életről, hanem az örök életről. Mert azt mondja, hogy légy hű, mint halálig. Jelenések könyvében olvasok ezt. Légy hű, mint halálig, és neked adom az élet koronáját. Aki mindvégig kitart, aki nem tagadja meg Jézust, még ha hullám völgyek is vannak az életében, azért az örök élet. És ez a tudat mindennél jobb, és mindennél fontosabb, hogy rám vár oda át. És akkor már nem az lesz a kérdés, hogy hányan jönnek a templomba, vagy mennyire voltam alkalmas, hanem az, hogy én ott vagyok vele. És hogy ő szeret engem, és azt mondja, hogy helyet készítek neked, ott leszek, ott leszel, ahol én vagyok, mondja Jézus. Ez az örök életnek beszéde. Az, hogy ő megbocsátja a mi vétkeinket, és ezért, ha hiszünk ő benne, és ezt elfogadjuk, akkor örök életünk van. Meg fogom fejezni mindjárt egy utolsó kérdés. Ti is el akartok menni, vagy maradnátok? Kemény beszéd, vagy örök élet beszéde Jézus nem megy azok után, akik elmennek. Nagyon érdekes, miért nem megy után? Nem terheli meg őket tovább. Ha elmennek, elmennek. Ő mindenkit elenged. És nem is tudjuk, hogy később azok közül visszatértek-e. Ő nem erőlteti ránk magát, de az örök életbeszéde az csak nála van. Adja meg Isten számotokra, hogy a nehézségek ellenére és a kemény dolgok ellenére is maradjatok meg az ő igénye mellett. Szeressétek, olvassátok, és kövessétek Isten igéjét. Amen. Imádkozunk. Urunk Istenünk, kemény beszéded, kicsoda hallgatja és hallgathatja. Urunk, mi most hallottuk és látjuk a mi életünket ennek tükrében. Köszönjük neked, hogy hallottuk azt az üzenetet, hogyha meg is törik a mi hitünk, ha meg is lankadunk és el is szomorodunk a nehézségeken, a kemény beszéden, akkor is van tovább. És Péter példája jó példa számunkra, hogy mindenhonnan felemelhet bennünket. Urunk Istenünk, add, hogy tudjunk maradni, hogy el tudjuk hordozni azt, amire kérsz bennünket. Mert tudjuk, hogy nem azért kéred tőlünk, mert ez valami külön vágyad, hanem azért, mert nekünk akarsz jót. Megvalljuk előtted, Urunk, hogy nehéz ez. És sokszor le akartunk már mondani azokról, amiről kérted, de nem mertünk. Mert féltünk, hogy a világ majd megaláz bennünket, hogy amikor megvalljuk a veled való közösségünket, akkor majd elítél bennünket a világ. Urunk Istenünk, azért imádkozunk, hogy tedd valóságossá a veled való közösségünket, hogy mindennél fontosabb legyen, és valóban a mi életünk legyen. Hogy megtapasztaljuk naponként, hogy a veled való közösség a te igéded lélek és élet. Urunk, kérünk, hogy töltsd be bennünket a te lelkeddel, jöjj drága lélek, töltsd be a mi életünket, hogy kiáradjon túlcsordulóan erre a falura, a mi közösségünkre, a mellettünk élőre. Urunk, imádkozunk ezért a faluért, imádkozunk egész Mezőföldért, az otthonainkért, ezért az országért, Európáért, ahol azt érezzük, hogy most az egyháznak az az időszaka van, hogy sokan elmennek te tőled. Urunk, adj erőt, hogy ennek ellenére mi maradjunk. Így áld meg bennünket, és erősíts meg bennünket. Jézusért. Amen. Úrvacsorára készüljünk, kedves testvérek! Látjátok az úrasztalát, megtenítettük, immár mindenki.